Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték, mondta a választáson nyertes Tiszapárt elnöke, miniszterelnök jelöltje Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatóval folytatott megbeszélésen kapott tájékoztatást. Hernádi Zsoltnak lesz egy útja Oroszországba, ahol több mindenről tárgyal majd, és bizonyosan szóba kerül az is, nem elengedő, hogy újrainduljon a lehetséges szállítás, abba kell olaj is, fogalmazott. Az Adria vezetéken eközben érkezik az olaj, és a MOL-nál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma, emelte ki. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök vezérigazgatót, hogy a Tisza kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát. Nagyországos rendezvényt szervez a Tisza párt az új országgyűlés alakuló ülésére a parlament előtti Kossuth térre, jelentette be az országgyűlési választásokon nyertes párt elnöke Budapesten. Magyar Péter megerősítette, azt javasolják, május 9-én legyen az alakuló ülés, azért hétvégén, hogy minél többen el tudjanak jönni a parlament előtti rendezvényre. A politikus közölte, azt is javasolják, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Erre 1990 óta nem volt példa, jegyezte meg, hozzátéve javaslatait elfogadták a frakciók. Magyar Péter kitért arra, az egyeztetésen résztvevő Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt kérte, hogy a miniszterelnök megválasztása után legkésőbb kedden hallgassák meg a bizottságok a minisztereket. A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy visszatér az az időszak, amikor érdemi szakmai politikai viták lesznek az országgyűlésben. Olyan Fidesz frakció kell, amely képes a párt megújulását szimbolizálni, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal. Gulyás Gergely arra a felvetésre, hogy Orbán Viktor bejelentette, újra szabják a Fidesz frakciót, és nem feltétlenül azok fognak bent ülni a parlamentben, akiknek a lista alapján eredetileg joguk lenne, úgy reagált, miután nem erre a választási eredményre készültek, ezért az a praktikus, ha olyan frakció van, amely a párt megújulását is egyértelműen mutatja. Nyilvánvaló, hogy egy olyan frakció kell, amely mind a Fidesz megújulását képes szimbolizálni, mint pedig szakpolitikai kérdésekben jártas, akár kormányzati tapasztalatokkal rendelkező embereket magában foglal, fogalmazott. Jelezte, tárgyal a miniszterelnökkel arról, hogy a frakcióban benne lesz-e. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorral lehetséges-e a Fidesz megújulása, azt válaszolta, Orbán Viktor nélkül szerinte nem lehetséges a Fidesz egyben tartása. A Nemzeti Választási Iroda befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését. Az iroda közleményében azt írja, eszerint 494.244 regisztrált választópolgártól összesen 356.332 szavazási levélcsomag érkezett vissza. Ezek közül 51.337 darabot közvetlenül a Nemzeti Választási Irodához juttattak el, még 296.167 darabot külképviseleteken, 8.828 darabot pedig országgyűlési egyéni választókerületi központban adtak le. Az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335.342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19.000-nél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult. Hozzátették, a listás eredményről a bizottság legkésőbb május 4-én dönt. Sport. Holnap este rendezik a labdarúgó Fizliga 30. fordulójának csúcsrangadóját. A második helyezett Eto FC a listavezető és címvédő Ferencvárost fogadja. A legutóbbi 10 fordulót tekintve a két zöld-fehér csapat van a legjobb formában a teljes mezőnyt tekintve, Mindkét együttes csak egyszer kapott ki ebben az időszakban. Bár januárban a győriek 3-1-re nyertek a Groupama arénában, az Eto Parkban a fővárosiak 2013-ban kaptak ki legutóbb. Egy újabb sikerrel közel kerülnének a címvédéshez, mivel az esetleges pontazonosság is a több győzelemmel álló Ferencvárosnak kedvez. Végül az időjárásról. Nagy részt derült lesz az ég, csak kevés gomoly, illetve fátyol felhő lehet az égen. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején dr. Simkó Róberttel, a GYAPOSZ vezetőjével beszélgetünk a gyermekorvosok kihívásairól és a hivatás szépségeiről, illetve az Együtt az egészségünkért projekt keretében megvalósuló előadás és programsorozatról. Műsorunk végén pedig dr. Csiba Gábor, a CPMed Kft. Szakmai vezetője lesz a vendégünk, akit egy nagyon speciális ultrahang készülékről és a magán, illetve a TB finanszírozott egészségügyről is megkérdezünk. Tartsanak velünk, érdemes! Simkó Róbertet, gyermekorvost, a Gyaposz vezetőjét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Jó napot kívánok, doktor úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi is ez a Gyaposz? Mivel foglalkoznak és milyen céllal jött létre?
Az idén lesz 35 éves a Gyaposz, a Miskolc, illetve városkörnyéki házi gyermekorvosokat tömörítő szakmai és érdekvédelmi szervezet. Tulajdonképpen az indokolta annak idején a létrehozását a rendszerváltás után, hogy az addig állami alkalmazott háziorvosok túlnyomó része vállalkozó lett, valamilyen formáját a vállalkozásnak valósította meg, és azóta is így vagy valami ilyesmi jogi keretek között működik, és emiatt nagyon sok olyan új feladattal kellett szembesülni a kollégáknak, amelyeket az egyetemen nem tanítottak, és tulajdonképpen ma sem változott a helyzet jelentős mértékben. Ma már a vállalkozásoknak az ismeretei, kihívásai azok szélesebb körben ismertek, de ettől függetlenül olyan területen kell dolgoznunk, amelynek az ilyen jogi vonatkozásait nem tanultuk annak idején.
Milyen új feladatokra gondol?
Tehát
maga a vállalkozási létnek?
A vállalkozási lét, igen. Amit egész biztosra veszem, hogy egy csomó kollégám nem olyan nagyon lelkesen végez, én magam sem vagyok nagyon boldog attól, hogy ezt kell csinálnom, de gyakorlatilag a működésünk úgy lett kitalálva, hogy ez így a legoptimálisabb. Most a korábbi években az egészségügyben lezajlott béremelések kapcsán most újra megjelentek olyan kollégák, akik állami keretek között dolgozva akarnak működni, és tehát ilyen kollégánk is van most már újabban.
Hány tagjuk van?
Ez évről évre változik, jelenleg körülbelül 35 tagunk van.
És Miskolc és környéket.
Miskolc és környéket. Megyei szervezet vagyunk, de gyakorlatilag a tényleges hatósugarunk az inkább a város környékre vonatkozik.
Mik azok a legnagyobb sikerek, amikről be tudunk számolni hallgatóinknak, amit eddig elértek?
Köszönettel tartozunk a városnak, mert mindig partnernek tekintettek minket, a szervezetünket azokban a gyermekkörzettel kapcsolatos kérdésekben, amelyek a város, mint a körzeteknek a fenntartóját és a lakosság egészségügyi ellátásáért felelős szervezetet, illetve ennek a tényleges lebonyolítóit, az orvosokat illeti. Tehát ezekben a jogi kérdésekben mindig számított a véleményünk, és ezért hálásak vagyunk az önkormányzat aktuális vezetésétől lényegbe függetlenül. Ezen kívül gyakran szakmai kérdésekkel is foglalkozunk, rendszeresen szervezünk akkreditált továbbképzéseket, a gyerekkórházból is hívunk vendégelőadókat, hogyha új osztályvezető főorvost neveznek ki a gyerekkórházban, akkor ővele személyesen megismerkedünk. Most például az idén 50 éves lesz a gyek, és akkor ezzel kapcsolatban jelentős ünnepségek zajlanak az év során több alkalommal is, és erről is a múltkori alkalommal a gyek megbízott vezetője beszélt számunkra.
A körzetek kialakításában is részt vettek, vagy ez már korábbi történet?
Tulajdonképpen a körzeteknek a kialakítása, a körzetek folyamatosan változó körzetek, tehát jelenleg sajnos a Miskolcon dolgozó házi gyerekorvosoknak a száma nem több, mint egy olyan 21 körülbelül, és 32 gyermekorvosi körzetet látunk el, tehát egyre több olyan gyermekkörzet van a városunkban is, ahol nincs állandó orvos, vagy pedig nyugdíjasként látja el a kolléga a körzetét, tehát emiatt is van jelentőség a szervezetünknek, hogy az egész város ellátását hogyan tudjuk összehangolni és hosszú távon biztosítani. Ennek az önkormányzat részéről a MEFI, az Egészségfejlesztési Intézet a koordinátora, úgyhogy ők a konkrét tárgyaló partnereink, a körzetek kialakításakor, átalakításakor, bővítésekor, összevonásakor, stb.
Ez azt jelenti akkor, hogy minden második gyermekorvos legalább két körzetet lát el, nem?
Valamilyen módon, igen.
Tehát orvos hiány az megfigyelhető Miskolcon.
Sajnos.
Elég nagy. És minden városban hasonló a helyzet?
Nem minden városban hasonló a helyzet. Az egyetemi városokban ott nincs orvos hiány, legalábbis tudomásom szerint. Itt a megyében, nem csak Miskolcon, hanem a megye többi területén is viszonylag jelentős gyermekorvos hiány van. A számos város környéki településen tartósan betöltetlenek a gyerekorvosi körzetek. Az önkormányzatok törekszenek arra, hogy fenntartsák a gyerekkörzetet, tehát legegyszerűbb lenne megszüntetni természetesen, hogyha nincs bele orvos, de a gyerekorvoslásnak a szakmai színvonala az jelentősen, gyerek ellátásnak a színvonala jelentősen esne, hogyha nem gyerekorvosok látnák el a gyerekeket.
Zenélünk és folytatjuk. Beszélgetésünket dr. Simkó Róberttel, a Gyaposz vezetőjével. Együtt az egészségünkért című projektről beszélgessünk. Mikor indult és milyen céllal is hol járunk most?
Az önkormányzat több projektet indított el különböző partnerekkel. Ezek konzorciumok jöttek létre, amelyeknek az önkormányzat a vezetője, és ezek közül az egészségügyi projekt, ez az, amit említett, ennek 4 lába van ennek a projektnek. A Gyaposz az egyik partner, tehát a 4 láb közül az egyik lába Gyaposz által megvalósítani tervezett projekt, amely tulajdonképpen idén áprilisban, tehát ebben a hónapban indul el. A tényleges első tevékenység az jövő hónapban fog elkezdődni. Alapvetően 2 dolgot tervezünk, illetve remélünk megvalósítani a projekt keretében. Az egyik egy előadás sorozat lesz, ilyen interaktív előadás sorozat, kiscsoportos előadás sorozat szülőknek, amelyek 6 különböző, elsősorban kisgyerekekkel kapcsolatos egészségügyi témát dolgoznának fel. A több alkalom, összesen 48 alkalom lenne, tehát minden egyes témát 8 alkalommal kerítenénk sorra, hogy viszonylag nagyobb számú lakosságot el tudjunk érni, de megmaradnánk a kis csoportos keretek között, mert az sokkal otthonosabb, és akkor nem csak egy egyszerű előadásról van szó, hanem beszélgetésről inkább ez a cél. A gyerekorvosokon kívül társszakmáknak a képviselői pszichológus, gyógypedagógus, gyógytornász, dietetikus is fognak szerepelni az előadók között, illetve lesz előadás a védőnők számára. Ez tehát az egyik része a projektünknek. A másik része ott pedig a város alapellátásában házi orvosi, házi gyermekorvosi szolgálatban dolgozó orvosok, nővérek, védőnők számára szerveznénk mentálhigiénés programokat. Tehát közismert, hogy a kiégés szempontjából az egészségügyben dolgozók, a segítő, bármilyen segítő szakmában dolgozók jelentős kockázatnak vannak kitéve. Ugyan gyerekorvosnak lenni jó dolog, tehát én azt szoktam mondani, hogy irilésre méltó munkám van, és ezt vállalom is, de ettől függetlenül néha jelentős lelki terhet jelent a munkánk. Sok ok miatt most ennek a részletei nem annyira fontosak, és nem is akarok konkrétumokról beszélni, de az tény, hogy a tartósan harmonikus, jókedélyű, bizakodó egészségügyi személyzethez szükséges az, hogy ezek az emberek foglalkozzanak a saját lelki egészségükkel is, amelynek sokféle formája van, ebben mi is igyekszünk segítséget nyújtani majd.
Helyileg hol lesznek ezek az előadások?
Miskolci Vállalkozó Háziorvosi Rendszert működtető egyesülés az MVHR székházában a Baross Gábor utca 17 szám alatt lesznek. A lakosság számára nyitott programokról széleskörű tájékoztatás lesz, illetve már tulajdonképpen elkezdődött. Elsősorban a védőnőkön, illetve a házi orvosi rendelőkön keresztül plakátok formájában történik a tájékoztatás. Az első két előadás májusban esedékes, utána júniusban, és aztán nyári szünet után szeptembertől folytatnánk. Úgyhogy hogy előzetes regisztrációt kérnénk, mert hozzávetőlegesen tudnunk kell, hogy hány érdeklődőre számíthatunk, tehát szeretnénk a nagy szélsőségeket akár plusz, akár mínusz irányban elkerülni, tehát úgy szervezni a dolgokat, hogy egy beszélgetés képes csapat jöjjön össze.
Ez körülbelül hány főt jelent?
Ez egy 10-15 főt jelentene alkalmanként.
És akkor ez jövőre is átnyúlik? Jövőre lesz a...
Még utána is, tehát még 2028-ban is lesz végig.
Kiket hívnak meg előadóként?
Az előadók nagy része házi gyerekorvos lesz, és ahogy említettem, paramedicinális szakemberek is jönnek majd, csatlakoznak a gyerekorvos előadókhoz.
Az előadások témáit mondjuk még el.
Az első előadás a szülésre, családdá válásra való felkészítés, vagy felkészülés. Bejci Tíme a pszichológussal együtt jó magam lennék ennek az előadója. A második témánk a várandóság, illetve a kisgyermekkor védőoltásai, amelyet Ónozó Bea doktornő fog tartani. A harmadik előadás cím a veszélyeztető tényezők a várandóság alatt és kisgyermekkorban, úgy mint dohányzás, alkohol, kábítószer, de ide sorolható például a mobiltelefon és egyéb képernyő használat is. Ennek Magyar Erzsébet doktornő lesz az előadója. A negyedik az egészséges csecsemő súlygyarapodása, mozgás és szellemi fejlődése, amelynek Stunya Edina doktornő lesz a felelőse. Az ötödik a beavatkozási, tehát intervenciós lehetőségek eltérő súlygyarapodás, mozgás és szellemi fejlődés esetén Petercsák Edit doktornő gyógypedagógussal és gyógytornásszal kiegészülve lesznek az előadók, és az utolsó témánk pedig a regulációs zavarok csecsemő és kisgyermekkorban, elsősorban táplálkozási zavarok és zavarok esetén a beavatkozás lehetőségei Hajdú Gabriella doktornő előadásában.
Hol lehet ezeket a témákat követni, utána nézni, hogy mikor kezdődnek, tehát az elérhetőségeket mondjuk el?
Tulajdonképpen egyrészt a gyermekorvosi, házi orvosi rendelőkben előzetesen ki lesznek plakátolva. A területi ellátást biztosító védőnők azok minden esetben fogják jelezni a várandósoknak vagy a kisgyerekes anyukáknak ezeket, illetve kérünk is regisztrációt, és ezeken az elérhetőségeken természetesen is szintén lehet tájékozódni arról, hogy mikor és hol lesznek az előadások. Az MVHR-nek a e-mail címe az az mvhregyesulés@gmail.com e-mail cím lesz, és a telefonszám az pedig az 46-os körzettel 505-776-os telefonszám, tehát még egyszer 46-os körzet 505-776, illetve MVHR egyesülés egybeírva @gmail.com.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you. beszélgetésünket dr. Simkó Róberttel, a Gyaposz vezetőjével.
Rögzítik ezeket az előadásokat?
A 6 különböző témát egy-egy alkalommal videóra fogunk rögzíteni, és a városnak a honlapjáról egy linken lesz elérhető majd a tervek szerint. Minden esetre ezt inkább visszanézésre javaslom, tehát nem az élő beszélgetés helyett, hiszen arra számítunk, hogy a szülők vagy leendő szülők aktívan vesznek részt majd ezekben az interaktív előadásokban, beszélgetésekben.
Tehát bárki bármilyen kérdéssel a témához
természetesen
kapcsolódóan.
Minden jó szándékú kérdést és kritikát szívesen fogadunk.
A másik lábról beszéljünk, a kiégés elleni védekezéssel kapcsolatban, ott kik fognak előadni?
Tulajdonképpen egy pesti háziorvos kollégina, Veres Andrea doktornő vállalta el ennek a szervezését, és ő lesz a motorja, akinek speciális képzettsége is van ehhez. Ennek a részletei talán kevésbé érdekesek a hallgatóság számára, hiszen ez nem nekik szól, de különböző mélységű és nagyon különböző irányú programokat tervezünk, tehát úgynevezett Bálint csoportokat, amelyek olyan orvosokat vagy egészségügyi dolgozókat tömörítenek, akik nagyon hasonló munkát végeznek, tehát akik nagyon jól értik azt, hogy az egyik embernek a problémája az pontosan mi is abban a konkrét helyzetben, és ennek megfelelően sokkal inkább érdemben tudnak rá reagálni, mint egy kívülálló. Másrészt tematikus előadások lesznek, mozgásprogramok lesznek, kirándulások lesznek, tehát és fejlesztő tréningeket is ígért nekünk a doktornő.
Beszéljünk a gyermekorvoslás szépségeiről, és kicsit szólítsuk meg a pályaválasztás előtt állókat is, mint hallhatták, hiány szakmáról van szó. Mik a legnagyobb szépségei a hivatásának, doktor úr?
Nem is tudom, hogy kell-e szépségekről beszélni, mert ez annyira evidensnek tűnik, de hát lehet, hogy kell. A gyerekeket úgy általában minden egészséges lelkű ember szereti. Tehát erről így nem is annyira akarnék beszélni, mert az, aki nem szereti, az szerintem az nem egészséges lelkileg. Másrészt természetesen súlyos beteg gyerekeknek az ápolása az nagy lelki terhet jelenthet, de ilyenben nagyon kevés része van egy házi gyermekorvosnak, tehát mi általában egészséges vagy kisbetegségben szenvedő gyerekekkel foglalkozunk, és családokkal egyúttal. Tehát egyrészt ugyanazokkal a páciensekkel találkozunk, ami egyfajta gondozást és sokkal bensőségesebb kapcsolatot jelent, mint egy kórházi orvos és a szülő vagy gyerek között, leszámítva egészen speciális, sűrű gondozást igénylő betegségeket. A legtöbb esetben akut betegség miatt kerül kórházba egy gyerek, akkor ott tölt néhány napot, és utána hazamegy, még a gyógyulás előtt. Ezzel szemben a házi gyerekorvos az akár 0-tól 19. életévig foglalkozik a gyerekekkel, illetve a családokkal gyakran úgy, hogy a kijelölt körzetbe születnek a gyerekek, és menet közben már a harmadik helyre költözik a család, és még mindig visszajárnak. Másrészt pedig olyan alkalommal találkozunk nagyon sokszor, amikor vagy nem is beteg, vagy mondjuk éppen 3 éves és státuszvizsgálaton van, a fejlődését ellenőrizzük, vagy kis betegséggel jön, mert elkapott egy vírusos légúti betegséget, és igazából sokkal emberibb, sokkal fesztelenebb, ha szabad ezt a szót használni, sokkal barátibb kapcsolat van, mert hogy van rá lehetőség egyáltalán. Tehát én azt gondolom, hogy a házi gyerekorvosi munka az sok szempontból iriglésre méltó munka, mert olyan bizalmas, ha nem is barátja vagyok a családoknak, de valamikinek a barátja is mondhatom, de családok jelentős részénél érezhető a bizalom mindenképpen, tehát olyan megtiszteltetés tulajdonképpen egy gyerekorvos számára az, hogy egy szülőpár a legféltettebb kincsét hozza és bízza a gyerekorvosra, hogy azt gondolom, hogy ez önmagában egy olyan jellegű kapcsolatot jelent a család, a szülők, illetve a gyerekorvos között, és később a gyerekkel is természetesen, ami nem nagyon hasonlítható máshoz, tehát nem hiszem, hogy a gyermekét akár mondjuk egy védőoltás beadására akárkire rámerné bízni a szülők jelentős része. Ha ránk bízza, az azt jelenti, hogy egy erős bizalom áll fenn, amit nagyon meg kell becsülni, mert ritka dolog, és természetesen nem szabad vele visszaélni, de hát nem is gondolom, hogy egyébként normális gyerekorvos visszaélne vele.
Milyen készségek, képességek jó, ha megvannak egy fiatalban, hogyha gyermekorvos akar lenni a gyerekek szeretetén túl és az orvosi szakmai tudáson túl, mi az a, akár képességek vagy tulajdonságok?
Nagyon nehéz erre mit mondani, és semmilyen különleges képesség nem kell. De az tény, hogy minden munka, amit egy bizonyos időn keresztül komolyan csinál az ember, az jelentősen befolyásolja őt magát. Ez igaz mindenféle orvosi szakmára, tehát igaz a sebészeti szakmákra, a belgyógyászra, és igaz a gyerekorvosra is. A gyerekorvosok nem kis része egy kicsit úgymond infantilisebb, vagy játékosabb legalábbis, hogyha szebb szót akarok használni, mint mások, de ez nem azt jelenti, hogy adott esetben egy pillanat alatt ne tudnánk teljesen komoly módon is kommunikálni, hogyha a szükség azt igényli.
Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Most egy kicsit zenélünk, majd egy speciális ultrahang készülékről hallhatnak. Csiba Gábort, a CPMET Kft. Szakmai vezetőjét köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy speciális ultrahang készülékről fogunk beszélni az elején, ugyanis egy olyan ultrahang, ami legközelebb Budapesten van?
Igaz is, meg nem is. Egy ginopos pályázatról van szó, de amit mi beadtunk az múlt év elején és illetve közepén, és ennek az eredményéről beszélünk, tehát a pályázatot megnyertük, és a készüléket megvásároltuk. Ez egy Samsung V7 típusú készülék, amely azon túl, hogy ultrahang készülék, azon túl van egy speciális tudása, ami tényleg nagyon kevés helyen van használatban. Ez ennek a lényege, hogy a májnak a zsírtartalmát meg tudja mérni, de mennyiségét meg tudja mondani. Tehát nem azt mondja meg, hogy van benne sok, kevés, közepes, hanem hogy hány mikrogramnyi zsír van a májban. És miért érdekes ez? Azért érdekes ez, mert amikor különböző betegségek vagy életmódbeli problémák miatt, és itt ne hallgassuk el akár az alkohol problémák miatt, a szervezetben elindul egy változás, az legtöbbször, leggyakrabban és legmélyebben a májat szokta érinteni, hisz a máj van, a máj áll az emésztőrendszerünk, a hormonális rendszerünk, a vérképző rendszerünknek a középpontjában. És tehát nagyon fontos tudni, hogy az a folyamat, ami negatív irányú, tehát bomblasztó folyamat, az milyen állapotban van. És a degressziónak az első lépése mindig a máj elzsírosodása, a májsejteknek a zsírossá válásáról beszélünk. A második lépés pedig, amikor a benne májban lévő kötőszövet szaporodik föl, azaz rugalmatlanná válik a máj, egy ilyen kemény, a puha rugalmas tapintat helyett egy kemény tapintatú, rigid valami lesz belőle, és hát ennek a végső stádiuma pedig a máj cirózis, vagy máj zsugorodás, ami viszont halálos betegséget jelent. És mivel Magyarországon nagyon sok az alkoholos, hát sajnos vezetünk az alkohol fogyasztásban, ezért fontos, hogy van egy ilyen lehetőség, de hát ez a májbetegség nem csak az alkohol fogyasztásra vezethető vissza, hanem például gyógyszerekre, életmód, étkezés, vagy genetikus problémák is okozhatják a máj zsugorodását, tehát ez egy komplex problémakör, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy én most itt az alkohol fogyasztást próbálom kiemelni, nem, azt emelem ki, hogy a májnak az elfajulása bizony egy halálos betegség, és Magyarországon ez egy nagyon komoly probléma. Éppen ezért, ha van egy ilyen eszközünk, mint ez, amiről most beszélünk, ebben viszonylag hamar, nyilvánvalóan aki veszi a fáradtságot, hogy elmegy egy ilyen vizsgálatra, és viszonylag egyszerű módszerrel, nem fájdalmas és nem ártalmas módszerrel meg lehet állapítani a májunk, milyen mértékben tartalmaz zsírt, és ez a zsírosodás megállítható-e, visszafordítható-e, milyen módon visszafordítható. És ez viszont már egy népegészségügyi kérdés is, népnevelés, prevenció, nagyon sok minden van e mögött. Tehát ez a célunk ezzel a készülékkel, ugyan magánszolgáltatásról van szó, de mindenképpen egy nagyon fontos szolgáltatás, ami elősegíti az egészséges életmódra való visszatérést.
Az, hogy visszafordítható-e, megállítható-e a májnak a változása, ez mitől függ? Mennyire időben lett elkapva?
Hát természetesen, hogy mennyire időben, mennyire, milyen mértékben van. Mondom, az első lépés a zsírosodás, és a második lépés pedig a kötőszövetes elfajulás. Tehát mennyire van zsírral teli a májunk. Hát nem akarok profán példát mondani, de hízott libamájat látott mindenki. Ott is tulajdonképpen arról van szó, hogy egy túltáplálás következtében a máj az zsírosan elfajul, és ez érték ebben az esetben, viszont nem érték, sőt kár az emberi szervezet viszonylatában.
Mennyi ideig tart egy ilyen diagnosztika?
Egy ilyen vizsgálat olyan 20-25 perc, mert nem csak abból áll, hogy megnézi, és akkor ott különböző számok kijönnek, hanem egy számításból is áll, tehát egy elég bonyolult számítás az, aminek a végén kijön, hogy melyik stádiumban van, a 4 stádiumból éppen melyik stádiumban van az illetőnek a mája, és természetesen ennek megfelelően kell dietetikával, hepatológussal, vagy egyéb hozzáértő emberrel az illetőt kezelni, vagy oda kell utalni.
Milyenek az első visszajelzések, tapasztalatok?
Több ilyen vizsgálatot csináltunk, és érdekes módon az emberek, akik egyrészt rájönnek, hogy ez a májbetegség, az valahogy ez úgy nem, nincs benne a köztudatban, mert benne van a rák, benne van a szívinfarktus, mint halálok, de ne felejtsük el, hogy a baleset után, az eddigek felsoroltokon kívül, a baleseti halálozásokon túl, ez a negyedik vagy ötödik halálok, a májnak a betegsége, ami elviszi az embereket. Tehát egy nagyon komoly probléma, egy népegészségügyi probléma, amely prevencióval tulajdonképpen, meg népneveléssel minimalizálható lenne.
És hogy ilyen kevés a diagnosztika országszinten? Országos szinten?
Nem, épp azért mondtam, hogy igaz is, meg nem is. Mert úgynevezett elasztográfia, azaz rugalmasságmérés, az van. Itt inkább, ami ebben az új, a zsírtartalomnak a mennyiségre, tehát mikrogramra való megmérése, bemutatása, hogy ennyi van ebben a májban, és utána kijön a végén, a jelentés végén, vagy az ambuláns lap végén, hogy ez a stádium 1-2-3 vagy 4-es stádium, és ebből a stádiumból hogyan vezet ki az út. Tehát ez a lényege az egésznek. Tehát akár ez szűrésre is tökéletes tud lenni, vagy nyilvánvalóan, aki úgy gondolja, hogy az egészséges életmódját maga kezébe veszi, akkor egy ilyen vizsgálattal azt állapítja meg, hogy milyen állapotban van a mája, és akkor mit kell tenni azért, hogy visszaforduljon a folyamat. Mert egy darabig visszafordítható a máj elfajulásának folyamata, de van egy pont, amikor már nem fordítható vissza. Hát nem kell eljutni addig a pontig, és ebben segít ez a készülék, vagy pontosabban ez egy szoftver, ami egy ultrahangkészülékben van.
Most egy kicsit zenélünk, utána jövünk vissza. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Csiba Gáborral, a CPMET Kft. Szakmai vezetőjével.
Amíg visszafordítható, addig gyógyítható, és tehát visszaállítható az eredeti állapot, vagy azért az már nem?
Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy a legjobb állapotban a májunk az akkor van, amikor megszülettünk. Amikor még nem találkoztunk a külvilágnak a különböző behatásaival. Mert még egyszer mondom, nehogy azt higgye valaki, hogy itt az alkoholos mája az én veszőparipám, hanem ezek az ultrafeldolgozott ételek, a nem jó táplálkozás, a túl zsíros, túl fűszeres, túl dúsított étkezések, tehát egy táplálkozás technikai probléma is lehet benne. Gyógyszerek, nagyon sok gyógyszer májkárosító tud lenni. Tehát ezek mind olyanok, amelyek alapvetően külső ágensek, és ezeket a külső ágenseket ki lehet kapcsolni, vagy minimalizálni lehet. Tehát mondom még egyszer, a legjobb állapotban a májunk akkor van, amikor megszületünk. Ahogy az életünk során dolgozik, találkozik különböző külső behatásokkal, úgy elindul egy elfajulás, mint egy gép elkopás, vagy ilyesmi, de hát nem kell eljutni a elfajulásnak az utolsó stádiumáig, van azért egy olyan állapot, ami megvan, de tartható, kezelhető, és nem okoz olyan problémát, hogy az életben bármilyen gondot okozzon.
Hol lehet ezt a diagnosztikát kérni?
Hát a Miskolcon, a CPMET Kft.-nek a rendelőjében, amit egyébként úgy is hívunk, hogy egészségrehabilitációs központ, pont ezért, tehát nem klinika, vagy nem rendelő, hanem pont ez a célunk az elnevezéssel is, hogy egy egészség megőrző központként működjünk, tehát visszaállítsuk, vagy figyelmeztetést adjunk az egészségi állapotról a hozzánk fordulónak.
Mennyibe kerül egy ilyen kezelés?
Egy ilyen kezelés 40 000 forintba kerül. Nem kezelés, diagnosztika, bocsánat. A kezelés az ezt követi. De hát gondoljunk bele, annyi mindent elfogyasztunk, annyi mindenre, minden másra költünk, ami káros, károsító. Úgyhogy ahhoz képest ez nem egy kiugróan magas összeg. Mivel hogy magánszolgáltatásról van szó, ezért kerül pénzbe. Természetesen, hogyha ne finanszírozottak lennénk, akkor nem kerülne nyilvánvalóan senkinek egy fillérjébe sem.
Ha már szóba került tehát a magánellátás, mi a véleménye erről és egyáltalán a rendszerről?
Én nagyon sokat dolgoztam államiban, most is dolgozom államiban is, illetve van ez a kis magán tevékenységünk. Az a meglátásom, hogy egy kicsit rossz irányba fejlődött ki Magyarországon ez a magánellátás, és nagyon hirtelen, ami nagy valószínűséggel le fog majd tisztulni, és ki fog igazodni, de most jelen pillanatban kicsit olyan átláthatatlan ez is. Mert miért? Az egészségügyi szolgáltatásokat elsősorban ott kellene elérni, ahol a biztosító kifizeti, ahova befizettük a életünk során a járulékunkat. Na most a probléma az, hát kettős a probléma. Miért alakultak ki ezek a magánszolgáltatások? Azért alakultak ki, mert megszűnt a hálapénz. És egy közgazdasági számítás alapján úgy gondolták, hogy a lakosságnál ott maradt egy összeg, ők akkor 600 milliárd forintban gondolkodtak, és hogy ezt el tudja költeni az egészségére a lakosság, ezért ugye elkezdtek kinőni ezek a magánszolgáltatások. A szomorú ebben az, hogy addig egy magánszolgáltatás jó és fontos, amíg ilyen esetleg olyan szolgáltatást nyújt, ami unikális, nem elterjedt. Igen, hát mint például ez, amiről most beszélünk, ez a májzsírmérés. Vagy tényleg a ritka szakmáknak a területén is nagyon fontos hiánypótló lehetőség. A probléma az, amikor mondjuk egy fülorgégészeti vizsgálatra is elmegyünk a magánba, mert sok-sok hét, vagy esetleg hónap múlva jutunk be, és kapjuk meg azt a szolgáltatást, amiért életünk során fizettünk. Tehát ennek ez a problémája, hogy inkább a különlegesebb, a hiánypótló szakmákban lenne elsődlegesen szerepe ennek a magánszolgáltatásnak. A másik, hogy nincs teljesen tisztázva a magán és a állami finanszírozás közötti határterület. Erre mindig kapunk ígéreteket, de még egyelőre ez nem valósult meg. Sokakkal ellentétben én nekem az a vélemény, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ilyen élesen el kellene választani a magát a közszolgáltatástól. Nem kell máshova menni, szomszédokba, Ausztriába, Szlovákiába. Ott bizony ugyanabban az intézményben van egy magán, egy fizetős, nevezzük így, és egy nem fizetős DB finanszírozott vagy biztosító által finanszírozott szolgáltatás. Nem szakítaná szét a szakembergárdát, mert most az van, hogy elvégzem a munkámat a kórházban, és utána szaladok a magánba, csinálom az ottani feladatomat. Tehát össze kellene simítani ezt. És igazából nem az átlagos szakmákhoz való hozzájutásban lenne ennek jelentősége. Az átlagos ellátás az igenis a biztosító, a befizetett biztosításunknak a feladata lenne. Úgyhogy mi a CPMET Kft-nél pontosan ezt csináljuk, hogy nem minek még egy urológiai magárendelés ebben a városban, vagy mondhatnék bármi mást, hanem olyan, ami tényleg nincsen, vagy különleges. Olyan szolgáltatásokat igyekszünk tenni, és elsősorban a megelőzés, a prevenció irányába fordulunk. Úgyhogy talán ennyiben vagyunk mások, mint a többi magánszolgáltató.
Végezetül mondjunk elérhetőségeket.
Miskolcon a Kishunyad utca 45 szám alatt található. A központ honlapunk van, Facebook megjelenésünk van, előjegyzést lehet kapni, és viszonylag rövid idő alatt baráti körülmények között meg tudjuk adni azt, amire vágyik a hozzánk forduló.
Dr. Csiba Gábor, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb dr. Simkó Róberttel, gyermekorvossal, a Gyaposz vezetőjével beszélgettünk a hivatásáról és egy együtt az egészségünkért projekt keretében megvalósuló előadás és programsorozatról. Műsorunk végén pedig dr. Csiba Gábor, a Csépémet Kft. Szakmai vezetője volt a vendégünk, akivel egy nagyon speciális ultrahang készülékről, illetve a magán és a TB finanszírozott egészségügyről is beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Okay.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!